azt hiszem, rokonai vagy ismerősei vagyunk annak a tisztviselőnek, főtisztviselőnek, főosztályvezetőnek, akit a beosztottjai csak kutesznek, neveztek, az állandó izgalomtól, menedzseléstől és intézkedéstől, hogy minden rendjén legyen, kis már kikezdte a gyomrát a betegség, és ezért mindig egy diétás szendvicset vitt csak magával, nem ehette meg az üzemi kosztot, és azt a kis diétás szendvicset is lótva, futva, szaladgálva, intézkedve, beszélgetve ette meg, és így ragadt rá a futva eszik, rövidítve a futes név, mindenki csak így hívta, hogy jön a futes. Vajon nem vagyunk-e ilyen futesek? Ha még nem is ilyen módon, de valamiképpen nem futunk, nem rohanunk el, szüntelen egymás mellett, még férj-feleség is, van-e időnk, hogy szót váltsunk, beszéljünk, egymás szemébe nézzünk, vagy egyáltalán egy irányba tekintsünk, és úgy haladjunk. Ne fussunk, hanem meneteljünk. Ne csavarogjunk, hanem vándoroljunk. Van-e erre időnk? Vagy gyermekeinkhez? Hányszor mondtam én is, és mondták nekem is barátaim, ugye egy villamos megállóba, vagy egy gyűlésen, vagy valahol összeszaladván, hogy jaj, de jó volna öregem egy kicsit kibeszélgetni magunkat, de hát tudod, meghalni sincs időnk. És mind a ketten tudtuk, hogy ez így van, meghalni sincs időnk is, ezt mindenki akceptálja, tudomásul veszi, sose fogjuk kibeszélni magunkat, majd lelkiismeret furdalással fog, vagy egyik, vagy másik, az egyik vagy másik urnája vagy koporsója mögött haladni, mikor megtudjuk, hogy már elszenderedett, de mindig azt mondjuk, hogy jaj, be jó volna, de nincs időnk még meghalni se, és ezt mindenki akceptálja, csak a halál, akire éppen hivatkozunk. Egyszer hosszú évekkel ezelőtt már van, vagy 20 éve is, amikor még igencsak tudtam futni, és futottam egy jármű után, ma is felejtem el azt a kedves jogakadémiai professzor barátomat, aki elkapta a karomat, mert liegve futottam, és hirtelen erős, nagy, magas ember volt, megfogott, és megfogván a vállamat, szemembe nézett, azt mondta, kedvesen, szelíden, te bandi, hát hova futsz? Úgy is odaé. És én most úgy szeretném, úgy gondolatba megfogni a testvéreim vállát, kezét, csöndesen, és ha nem is ezt mondani, de azt, hogy álljunk már meg egy kicsit. Meg vagyok róla győződve, hogyha csak 5-ször egy órát itt ülnénk, abszolút csöndben, az is áldásunkra volna. Hát, ha még a kérdező Istenre odafigyelünk, és még megpróbálunk valami választ adni, amikor igazoltatni szeretne bennünket, azonosítani önmagunkat. De hát, kik is vagyunk mi? Ki ez az önmaga? Hát kik vagyunk mi? Azok, akiknek mutatjuk magunkat, azok, akiknek hisszük magunkat, vagy azok vagyunk, akiknek mások látnak, vagy hisznek, vagy mondanak. Hát kik vagyunk? Hát kétségtelen, hogy van egy külső burkunk, egy úgynevezett szerepszemélyiségünk, egy szinte ránk kényszerített, a társadalom és a világ által ránk kényszerített szerepünk, amiben élnünk kell, bizonyos elvárások szövedékéből szövődik ez, magunk, társadalmunk, környezetünk. Például elvárja az orvostól, hogy az igazi orvos olyan orvosos legyen. Mert ha nem az, akkor az nem jó orvos. Én emlékszem arra a kórházra, ahol volt egy kis töppörtyű nagy tudós, és volt egy szép nagy aranyszemüveges van, igazi doktorbácsi, tám még a hőmérőt se tudta jól elolvasni. Mindenki hozzám. Mert olyan igazi orvosos. Úgy tudod, megjelen. És ezt elvárt. Maradjunk a magunk házatáján a lelkésztől, hogy egy kicsit lelkészes legyen. Nagyon nem, mert azt, akkor azt mondjuk, hogy jaj, de papos ez a pap. De azért, ha nem egészen az, hát akkor milyen pap? A beosztott legyen olyan, mint a beosztott, a főnök, mint egy főnök. Az anya legyen édesanya, az édesapa legyen jó apa, és így tovább. Vannak elvárások, persze mások felé, olykor magunk felé is. Hát ezek az elvárásos szerepek volnánk, amit egy életen át játszani kell. Sokszor úgy játsza valaki, hogy végül már nem is marad belőle más, csak a szerepe olyanná válik, mint az a dió, amiben már nincs bél, csak a héja van meg. Ezért betegszik meg annyi lelkileg, annyi nyugdíjas, mert a címe eltűntésről nem tud magával mit kezdeni, azaz nincs is önmaga. Nincs a héjan belül. Lelki bele. Azután ki vagyunk mi? Amilyennek hisszük magunkat, ez a Dávid király milyen derék embernek hitte magát. Hát egy kicsit ugye hát félrelépett, elcsábította a hadvezére feleségét. Hát király, hát azért király egy király, hogy meglássa egy szép csinos fürdőzőnőt a szomszédban, megkívánja. Nyilván az is visszakacsintott valamiképpen rá, azután meglett, ami meglett. Aztán a férjét, mivel a király odaküldhette a hadvezért, ahova akarta, hát elküldte az első vonalba, hogy elessen, el is esett, és aztán szépen odavette a többi felesége mellé Dávid király úriás feleségét, Betsábét, és ő nagyon nyugodtan aludt. Hát azért király, ő meg volt győződve, hogy a királynak ugye ezt lehet, hivatásánál fogva egy király fethetetlen, de másképp gondolta ezt az Isten, elküldte hozzá a prófétát, ma így mondanám a házi, a királyi káplánt, az udvari papot, vagy minek is nevezzem, Nátán, aki belépett és egy keleti kis mesét mondott a gazdag emberről, akihez jött valaki, és az ugyan levághatott volna a nagy junyájából sok juhot, de látta, hogy a szegény emberkének van egyetlen egy gyurcskája, azt vette el, azt vágatta le, és még elmondta ezt a kis történetet, Nátán Dávid iszonyatos haragra gyulladt, és azt mondta, hogy jaj ennek az embernek! És akkor kinyújtotta a kezét a proféta, és azt mondta, hogy te vagy ez az ember, Dávid király. Dávid nagyon meg volt rendülve, nem akarok most a történet többi részére kitenni, valóban megrendült, és sok következménye lett még ennek a félrelépésünknek, és rájött, hogy még a királyi hivatása se engedélyezi, hogy más legyen, mint amit az Isten törvénye neki parancsol. De az is kiderült, hogy nem az, akinek ő képzeli magát. Nem olyan fethetetlen. Nem azok vagyunk, amit mi magunkról elképzelünk. Se olyan jó, de nem is olyan rossz. Mert lehet, hogy valaki sokkal sötétebben látja magát. De hagyj mondjak egy mai példát, egy konkrét példát, hát ez is konkrét példa, de ez a mai életből. Egy nagyon kedves és a beosztottjai, nagyon szerető főnökember, aki mindent elkövetett a kis csoportjáért, hozta, vitte őket múzeumba, színházba, még egyszer nyáron elment velük, pedig már nem volt fiatal, strandra, és csak éppen egyre nem számított, hogy akkor bement a előre az ők és egyszerű kis távoli vidéki strandon a kabinjába, hogy a fiatal munkatársak éppen a kabinja ajtaja előtt fognak letelepedni, de nem tudták, hogy benn van a főnök, a nagy főnök. És egy jó fél órán keresztül csak rajta mulattak őt, kritizálták, tréfálkoztak, kicsúfolták, hát oda nem is rossz a karakter. De hát ő rajta éjtszelődtek, ő pedig többszörösen ott bent berejtékezett. A kabinban nem tudott és nem is akart kijönni. Csak amikor már mindenki benn lubickolt, kiosont, este hazament, másnap idegösszeroppanás kapott, és nagyon sokáig depresszióval kezelték. Azután került lelki gondozóhoz, és akkor derült ki, hogy még azok se vagyunk, akiknek magunkat elképzeljük, távolról sem. Azok se, akiknek magunkat mutatjuk, akiknek magunkat látjuk, de azok se vagyunk, amit mások mondanak rólunk, hát kik vagyunk.
Mégis szeretni. Gyökösi Endre, református lelkész elmélkedése. Mária Rádió.
A Mária Rádió budapesti stúdiója önkéntes gondnokot keres. Olyan jó erőben lévő, friss nyugdíjas férfit keresünk gondnoki szolgálatra, aki heti több alkalommal 2-4 órában képes feladatok ellátására. A jelentkező feladatai közé tartoznának kisebb szerelési és karbantartási munkák, segítkezik a Mária Rádió magazinjának postára történő szállításában, rendezvényekre való eljutásban, valamint a rádió tulajdonában lévő személygépkocsik szervizeltetésében. Ha belső indítatást érez a gondnoki szolgálat ellátására a Szűzanya rádiójában, plébánosi ajánlással jelentkezzen személyesen a Mária Rádió recepcióján, vagy telefonon László Dávidnál a 0630 791 4271-es telefonszámon, vagy elektronikus levélben a koordináció@mariaradio.hu e-mail címen. Várjuk jelentkezését!
Mária Rádió.
Tanúságtétel. Személyes vallomások megtérésről és a hit erejéről.